11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten országos szinten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 17. heti adatok szerint minden vizsgált településen stagnálás volt tapasztalható, emelkedést csak Szeged térségében mértek. A szakemberek szerint a koncentráció mindenhol alacsony tartományban maradt. A tájékoztatás alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható a következő időszakban. Az influenza A vírus örökítő anyagának szintje szintén stagnált országos átlagban. A kimutatási határ feletti értékeket többek között Kaposvár, Kecskemét, Miskolc és Nyíregyháza esetében mérték. A szakértők szerint az influenza esetében sem várható számottevő emelkedés. A leendő egészségügyi miniszter bejelentése szerint a kormányváltás után átfogóan átvilágítják az egészségügyi rendszer vezetőit, a rendszer működését és a jelentősebb szerződéses kötelezettségeket. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy az átmeneti időszakban elsődleges a betegellátás biztonságának és az ellátórendszer zavartalan működésének fenntartása, ezért mindenkit felelősségteljes döntéshozatalra kér. Az intézmények vezetőitől azt várják, hogy a személyi és szerződéses döntések átlátható, szakmai és egyeztetett keretek között történjenek, kizárva az egyedi vagy lobby érdekeket. A politikus szerint az egészségügyi rendszer stabilitása közös érdek, amely fokozott körültekintést igényel az átmeneti időszakban. Lezárult a megújuló energiákhoz kapcsolódó kutatási program. A 6,3 milliárd forintos uniós támogatású projekt eredményeit Szegeden mutatták be. A kutatók szerint egyre nagyobb az igény a fenntartható és megfizethető energiaforrásokra. A megújuló energia ingadozásának kezelésében az akkumulátorok és a kémiai tárolás is kulcs szerepet kap. A program rámutatott, a globális széndioxid kibocsátás jelentős része nehezen kiváltható iparágakból származik. A szakemberek szerint ezeknél új technológiákra és hasznosítási megoldásokra van szükség. A kutatások eredményeként szintetikus üzemanyagok és hidrogén technológiák fejlesztésében is előrelépés történt. A NetRisk online biztosítás közvetítő adatai szerint az idei év első 4 hónapjában csaknem 12%-kal több utasbiztosítást kötöttek, mint egy évvel korábban. A biztosítások átlagdíja éves szinten 4%-kal emelkedett, így elérte a körülbelül 11 ezer forintot. Az egyfőre jutó napi átlagdíj 7,6%-kal nőtt, és jelenleg majdnem 900 forint körül alakul. A társaság szerint a drágulás részben annak köszönhető, hogy többen választottak távolabbi úti célokat, például Ázsiát vagy Afrikát. A január és március közötti időszakban az egyfőre jutó napi díj még magasabb, 920 forint volt, ami éves összevetésben emelkedést mutat. Ugyanakkor húsvét környékén már csökkenés látszott, mivel többen utaztak közeli európai országokba. A húsvéti időszakban az utasbiztosítás kötések száma 12%-kal nőtt az előző évhez képest. Az utazók 92%-a Európán belül maradt, a legnépszerűbb célpont Olaszország, majd Ausztria volt. Salgótarján önkormányzata közfoglalkoztatási mintaprogramot indított az illegális hulladék lerakók felszámolására, amelynek célja a város területén található nagyobb szennyezett területek megtisztítása egy éven belül. A Városüzemeltetési Iroda előzetes felmérése során 16 olyan helyszínt azonosítottak, ahol a lerakott hulladék mennyisége eléri vagy meghaladja a 10 köbmétert. A teljes mennyiség megközelítőleg 2200 köbméterre tehető. A program megvalósításában 22 közfoglalkoztatott vesz részt, a munkát a VGÜ Nonprofit Kft. Szakmai irányítása mellett végzik. A cél nem csak a hulladék eltávolítása, hanem a területek rendezése és környezeti helyreállítása is a beavatkozások után. A megtisztított területek a felszámolást követően rendezett állapotban kerülnek vissza a városi környezetbe.
Az időjárásról.
Derült idő várható, de gomoly felhő képződése számítanunk kell, északkeleten lehet több a felhő, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 15 és 19 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 0 és plusz 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
Az Európa Rádió látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, május 1-e a munka ünnepe. a munkavilágához. Kapcsolódóan beszélgetünk ebben az órában dr. Kállai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel.
Szép a magyar nyelvünk, hogy ezt meg lehet különböztetni, az emberek nem csak szakmája vagy munkája lehet, hanem hivatása is, és talán mindent úgy érdemes végezni munkaként az életünkben, amely egyben hivatás is, és ez sokkal könnyebb így. És a Biblia egyébként nagyon-nagyon szépen kitárja előttünk ennek a mélységét és ennek a különlegességét, hogy Isten hogyan is képzelt el az embert. Már a Biblia elején látjuk azt, hogy Isten a munkát azt maga végzi el első körben, tehát ő megteremti ugye a világot, és ugye érzékelteti azt a rendet, amit ő elképzelt erről a világról, hogy ő is 6 napon keresztül alkotja meg az eget és a földet, és a 7. napon megpihen, tehát ugye ebben az ő munkálkotásában is egy rendet mutat mindannyiunk számára, és ő egy ilyen munkálkodó Istent látunk tulajdonképpen a Biblia első lapjain, aki nem egy ilyen tétlen, nem egy ilyen küldetés nélkül, hanem egy olyan Isten, aki ugye munkába lát, és az ő legnagyobb munkája a teremtés megvalósulása, ugye ezért is mondjuk az Atyát teremtő Istennek.
Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok! You've been trying hard to bear the weight of all your shame, and if there's a God up there, you're sure he forgot your name. When your steps are getting heavy and hope looks all but lost, just bring it all to the cross. Who told you grace can't reach the messed up ones like you? How's the devil made you believe the lies he tells are true? When you're sure that you're the one who's wandered too far off, it's not too late, just come home to the cross. Come and see a Savior's love that would die to make you new. Nothing you have ever done can change the mercies done for you. And if you ever wonder if you're worth so great a cost, look up and see the cross. Everybody's got a list,
so you could rise again. He let the blood and water flow and did it all to let you know you're the reason that he went to the cross. Oh, he's calling you to run. Yeah.
Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, dr. Kállai Imrét, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorát, felnőtt és gyermekpszichiátert köszöntöm műsorunkban. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Május 1-e a munka ünnepe, ebben az órában ehhez kapcsolódó gondolatokról fogunk beszélgetni. Ugye, ha indíthatjuk innen a beszélgetésünket, hogy a protestáns felfogás mentén a munka az hivatás, és hogy hogyan közelíti meg a Biblia a munka fogalmát, milyen ehhez kapcsolódó utalások, üzenetek vannak a Bibliában. Ezzel kapcsolatban kérni meg nagy tiszteletű urat, hogy szóljon itt műsorunk elején.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és valóban szép a magyar nyelvünk, hogy ezt meg lehet különböztetni, az emberek nem csak szakmája vagy munkája lehet, hanem hivatása is, és talán mindent úgy érdemes végezni munkaként az életünkben, amely egyben hivatás is, és ez sokkal könnyebb így. És a Biblia egyébként nagyon-nagyon szépen kitárja előttünk ennek a mélységét és ennek a különlegességét, hogy Isten hogyan is képzelt el az embert. Már a Biblia elején látjuk azt, hogy Isten a munkát azt maga végzi el első körben, tehát ő megteremti ugye a világot, és ugye érzékelteti azt a rendet, amit ő elképzelt erről a világról, hogy ő is 6 napon keresztül alkotja meg az eget és a földet, és a 7. napon megpihen, tehát ugye ebben az ő munkálkotásában is egy rendet mutat mindannyiunk számára, és hogy egy ilyen munkálkodó Istent látunk tulajdonképpen a Biblia első lapjain, aki nem egy ilyen tétlen, nem egy ilyen küldetés nélkül, hanem egy olyan Isten, aki ugye munkába lát, és az ő legnagyobb munkája az a teremtés megvalósulása, ugye ezért is mondjuk az Atyát teremtő Istennek, és azt is látjuk a Biblia elején, hogy Isten az embert munkatársává fogadja, és megbízza őt is ezzel a munkában. Már csak munkatársával fogadja a teremtésben is, hiszen az, hogy az embernek lehetnek gyermekei, az valahol egy kicsit a teremtésbe való bekapcsolódásnak a lehetősége, hiszen Isten munkatársaival fogadott bennünket a teremtésben, az életnek a továbbadásában is. Természetesen ez nem csak az emberre múlik, hanem rajta is. Másrészt pedig ugyanúgy a munkával is megbízza az embert, mert ugye, ahogy a földet megteremti, és benne az embert is megteremti Isten, utána az emberre bízza rá a földnek a művelését, őrzését, egyfajta sajátjaként tekintsen rá, és őrizze, óvja azt, és munkálja is meg. Érdekes, hogy a Biblia alapján is nagyon sokszor egy kicsit úgy félre értelmezzük a munka kérdését, hiszen a bűneset után lehet egy olyan érzetünk, amikor Isten megátkozza az első emberpárt és a férfit azzal, hogy ő ugye verítékkel keresse meg a kenyerét. Ez nem azt jelenti, hogy Isten munkával átkozza meg az embert, hanem nyilván a bűneset miatt ez a munka nehézé válik, de alapvetően a Biblia egyértelműen arra tanít bennünket, hogy az ember életének egy nagyon fontos része a hivatása, hogy megtapasztalja azt, amire Isten teremtette.
És akinek sikerül ugye itt a hivatásában is megtalálni, hogy milyen munkát szeretne végezni, hogyha összekapcsolódik ez a kettő, akkor talán máshogy közelíti meg az ember a munkához való hozzáállást is, vagy minek a függvénye az, és talán érdemes már egész gyermekkortól indulni, hogy mit lát a gyermek, a szülei, hogy állnak hozzá, ez mennyire befolyásolhatja itt a későbbi hozzáállását a munkához, ami ugye gyermekek esetében a tanulás, de hogy itt a felelősségvállalás, vagy ugye, hogy helytállás a különböző területeken.
Alapvetően ugye mondjuk a munka nélküliség vagy a munkamánia az nem öröklődik genetikailag, de azért mintakövetés az nagyon erősen jelen tud lenni, és ugye sokszor a gyerek azt teszi, amit a szülő is tesz, vagy amit lát, nem azt teszi, amit a szülő feltétlenül mond, és ugye így a munkához való hozzáállás is ilyen mintaszerűen tud azért öröklődni, nyilván ez egy ilyen komplexebb társadalmi meg szociálpszichológiai kérdés, de alapvetően azért ez is meghatározza. Illetve az is nagyon érdekes kérdés, hogy szintén így a keresztény gondolkodásban hogyan tekintünk arra, hogy most valakinek, valaki valakinek van egy vágyott hivatása, hogy ő most azt szeretné csinálni, vagy egyáltalán valami olyan munka, amivel hozzáteszünk ehhez a világhoz, vagy ahol valami hasznosságunk van belőle, az fontos leginkább. Mert természetesen nagyon fontos az, hogy az ember megtalálja azt a területet az életéből, amit szívesen csinál, amire hivatásként tekint, és ugye rengeteg ilyen lehetőség van a mai világunkban. De azért van ennek egy ilyen csapdája is, amit ma is látunk, hogy nagyon sokan, hát egy ilyen korszellem elvárásaihoz mérten szeretnének egy-egy hivatást elvégezni, vagy esetleg szülői nyomásra, vagy esetleg szülői mintakövetés miatt, mert hogy az én szüleim valamivel foglalkoztak, akkor ezt nekem is tovább kell vinnem. Ebben azért sokszor vannak ilyen félrecsúszások, tehát alapvetően nyilván hiszünk abban, meg látjuk, hogy megvan az embernek az útja, és meg kell találja azt, amit Isten elképzelt róla, de az alapvetés leginkább az, hogy az embernek küldetése van ebben a világban, és ez a küldetés, ez az isteni teremtésbe, vagy az isteni munkába való bekapcsolódás, hogy ne egy ilyen tétlen, céltalan, bizonytalan, bolyongó élet legyen, mint mondjuk Káinnak is volt, ugye ezt látjuk ebben az életpéldában is, hanem hogy legyen annak valamilyen küldetéstudata.
Isten segítségét hogy kérhetjük abban, hogy megtaláljuk ezt az utat? Vagy hogy vehetjük észre az ő útmutatását?
Bizonyára sokféle szempontból lehet. Mindenkinek egy ilyen saját harca ez, a saját útja, hogy ezt megértse a küldetését. Ugye egyrészt Isten már csak azon keresztül szól hozzánk, hogy ahogy megszületünk, meg hogy egyáltalán megterem bennünket. Vannak olyan dolgok, amikhez könnyen értünk, vagy könnyen jön. Mert ha valakinek könnyen mennek a reál tárgyak, akkor nyilván szívesebben lesz valamilyen műszakirányoltságú, vagy informatikus, vagy bármi. Viszont aki nem csak ezek mennek, és a humán tárgyak annyira nem, akkor nem biztos, hogy mondjuk irodalmár, vagy versíró lesz belőle. Tehát, hogy már Isten ebben is szerintem vezet bennünket, hogy megmutatja azt, hogy mi az, ami nekünk jól megy. Vagy ha valakinek nagyon jó a kézügyessége, akkor valamilyen szakmát úgy tud választani, hogy neki van egy ilyen kézügyessége, de mondjuk ha valakinek nincs, meg nem is szeret ilyen apró dolgokkal ellenni, úgymond sokáig, akkor mondjuk nem lesz belőle tehetetlenül sebész, vagy fogorvos, vagy bőrdiszműves, vagy bármi. Tehát ezekben is tud Isten vezetni, hogy meg kell lássuk azt, hogy nekünk mihez van, úgymond inkább affinitásunk, tehetségünk, nyitottságunk, amit szívesen csinálunk, és ezt érdemes azért szülőként, vagy hozzátartozóként, családtagként felismerni egymásban, és nem erőltetni dolgokat, amelyeket feltétlenül jónak gondolunk, illetve jó ezt felismerni önmagunkban is, és ehhez mérten választani olyan területet, amelyet Isten elrendelt számunkra. Én alapvetően azt gondolom, hogy azért a keresztény embereknek is, meg egyáltalán a mai világban azért nagyon nagy veszélye van a munka, vagy hát egy-egy szakterület, vagy egy-egy hivatás bálványozásában is. Tehát nagyon sokszor beleesünk ebbe a hibába, és majd esetleg erről is beszélhetünk, hogy amikor a munka az tényleg egy ilyen bálvánnyá válik, és az életem boldogságát, az életem kiteljesedését egy-egy szakma elérésében, vagy egy karrier elérésében, vagy egy fokozatnak szerzésében látjuk, ez már nem Istentől való dolog, én azt gondolom. Tehát, hogy irányultságok vannak, és azokat fontos felismerni, és Isten vezetheti személyesen egy-egy konkrét dolog felé is, de sohasem szabad, hogy átvegye az Isten helyét, vagy az Isten szerepét az életünkben a munka, vagy a hivatás, hogy attól várjuk a megváltásunkat, vagy az életünknek a boldogságát, mert nem fogja megadni.
A munka, mint bálvány, hogyha ezt a gondolatot egy picit szabad kérnem, hogy kifejtse, nagy tiszteletű úr, doktor úr.
Alapvetően én is sokat gondolkodtam ezen, és sok-sok olyan élethelyzetet, meg életsorsot látok, hogy valaki befut egy nagyon jó karriert, nagyon sok mindent elér az életében, és nagyon sok mindent feláldoz ennek az oltárán, akár a családját, akár a saját egészségét, akár a szabadidejét, akár sok minden mást, vagy a kapcsolatait, és eléri, és kiteljesedve gondolja magát, és mégis valahogy az élet üres marad. És ugye a munka oltárán minden feláldoz, és az embernek az élete tulajdonképpen kiüresedik, amellett, hogy ő a munkájának él. És eljön egy pont, amikor nyilván minden munka megszakad, már csak amiatt, hogy esetleg véget ér az a munkahely, vagy el kell jönnie egy munkahelyről, vagy esetleg, hogyha eljön a nyugdíjnak az ideje. Tehát nagyon sok, számtalan olyan helyzet van, hogy egyszerűen a nyugdíjjal nem tud mit kezdeni egy ember, akinek szinte az identitásával vált a munka. Hát az, hogy ő most valahol egy vezető, vagy valahol egy valamilyen szerepet betöltő ember, és utána pedig ez megszakad, és egyszerűen mivel minden más ugye leépül az életében, mert a munkától várta az életének az értelmét és a megváltását, de ugye ez egy falsváradalom, mert bármire, hogyha egybe tesszük fel az életünket, az mindig meg fog csalni bennünket, hogyha az nem Isten. Mert valahogy így vagyunk megalkotva, tehát az ember egy spirituális lény, és emiatt, hogyha valami e világi dologra teszi fel az életét, akkor egyszerűen a többi óhatatlanul le fog épülni. És ugye ez a bálványimádás tulajdonképpen erről szól, hogy én mindent odaáldozok valakinek, ugye egy függőség, és érdekes, hogy az angol nyelv hozza is a workaholic kifejezést, amely szintén arra utal, hogy van, aki munkamániás és munkafüggő, és csak akkor érzi jól magát, hogyha dolgozhat. Viszont ez nem mindig lesz meg, és ez egy nagyon fals dolog lehet. Ez az egyik oldala, és másik oldala, ami megint csak egy ilyen válványozás, amikor azt gondoljuk, hogy csak egy bizonyos szakma, amit én elgondoltam, elterveztem, csak akkor lehet teljes az életem, hogyha én, nem tudom, orvos leszek, vagy ügyvéd leszek, vagy hogyha festő leszek, vagy író leszek, tehát ugye akkor lehet csak az embernek az élete értékes, és sokszor ezt a korszellem is ezt kommunikálja felénk, hogy akkor vagyunk mi értékesek, hogyha valamilyen ilyen extra munkát látunk el. És ez is egy ilyen félrevezető lehet, és ezt Isten nem gondolnám, hogy ezt így látja. A cselekvő, illetve teremtő életet elvárja tőlünk a munkán keresztül, viszont nem szabad ettől a megváltásunkat várni. És az is nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, ami még eszembe jutott, hogy a munkabálványozás, hogy nagyon sokszor ez a munkabálványozáshoz az is hozzátartozik, hogy rengeteg mindent eltervez az ember az életében, hogy majd ezt is meg fogom tenni, azt is meg fogom tenni, ezt is be fogom fejezni, és is el fogom végezni. És azt gondoljuk, hogy ha véget ér az életünk, akkor itt most mindennek vége. És Tolkiennek van egy nagyon érdekes kis rövid regénye, vagy novellája, az a címe magyarul, hogy a levél. És ebben a kis műben ír egy olyan festőről, aki mindig csak így pepecselt, és eltervezte, hogy majd egy gyönyörű párt fog megrajzolni, és ugye elkezdte rajzolni egy hatalmas vászonra, és egy levelet kezdett el kidolgozni. És ezt a levelet nagyon szépen, minden erezetére, minden részletére odafigyelve végezte, de mindig közben jött valami. Vagy segíteni kellett a szomszédnak, vagy valaki megkérte, hogy vigye el, és mindig maradt el a festés, meg a festmény, és egyszer csak el kellett utaznia egy olyan útra, amelyről már soha nem jön vissza. Ugye a maga a kis történet érzékeltet, hogy eljött az életének a vége. Nigelnek hívták egyébként ezt a festőt. És akkor, amikor elköltözött a földi világból, akkor a mennyei hazában megpillantotta azt a fát, ami a lelki személy előtt mindig ott volt a festmény elkészültében. És a Tolkien a saját vívódását írja le ebben a kis történetben, mivel ő is nagyon félt, hogy nem fogja tudni befejezni a Gyűrűk urát, mert ő is egy kicsit ilyen pepecselősebb típusú ember volt, de végül befejezte. De hogy nagyon-nagyon jó az üzenet ennek a történetnek, hogy valahogy Isten nem feltétlenül befejezett munkákat vár el tőlünk, hanem lehet, hogy sokszor azt várja el, hogy segítsünk valakinek, ha megkérnek, vagy ott legyünk valaki mellett, vagy meghallgassunk valakit, vagy szeretettel forduljunk valakihez. És lehet, hogy csak egy levél valósul meg a mi elképzeléseinkből, amit szerettünk volna az életben elérni, de mégis majd ez az örökkévalóságban be tud fejeződni, és egy nagyon szép ilyen spirituális örökkévalóságra nyíló perspektívájában ennek a történetnek és üzenete is, ami teljesen egybecseng a bibliai üzenettel, Isten elképzelésével.
És ugye itt említette a munkamániás szót, hogy talán ezt az érintett személynek a családja, a környezete, ha érzékeli, hogyha még ugye önmagán nem is veszi valaki észre, de mik lennének azok a jelek, amikor már arra lehet gondolni, hogy egy picit talán érdemesebb lenne más irányba is nyitni, és jobban arra az egyensúlyra törekedni, amit a munka és magánélet is jelenthet, vagy kellene, hogy jelentsen?
Nyilván a jelzések is el kell gondolkodtassák az embert, hogyha a párja vagy a gyerekei ezt visszajelzik, akkor ezzel mindenképp változtatni érdemes. De azon túl azon is észre lehet venni, hogyha az embernek az életében, hogyha megnézi egy napjának az aktivitását, vagy egy hetének az aktivitását, hogy egyszerűen nem tud pihenni. Tehát, hogy nincsen olyan nap, vagy olyan óra, amikor ne a munkán gondolkodnom, vagy azon, hogy éppen még mit nem végzett el, vagy milyen szerződést kellene megkötni, vagy éppen kivel kellene találkozni, vagy kit kellene felhívni. Hogyha nincs egy nyugodt perces, és állandóan azon jár az agya, hogy éppen még milyen feladatot végezzen el, akkor az is már egy eléggé tünet, illetve hogyha nem érzi jól magát, hogyha nem dolgozik. Tehát azért ez is egy ilyen, mert ugye nagyon sokszor ez a sok munkával többféle lelki problémája lehet az embernek. Van, amikor egyszerűen önmaga elől menekül. Tehát nem akar szembenézni a saját nehézségeivel, és a traumáival, vagy olyan vágyaival, amivel nem tud kibékülni, egyszerűen menekül sokszor önmagától az ilyen ember. Sokszor valaki mástól, aki esetleg a családjában van, amiért is lehet egy ilyen munkamánia, hogy akkor ott, illetve leginkább az szokott lenni, hogy az identitását, az önértékelését, az énjének a stabilitását az adja, hogy ő valaki azon a munkahelyen, ahol dolgozik, és hogyha az nem lenne, akkor ez a stabilitás, hát egy kicsit ilyen fals stabilitás, akkor teljesen kicsúszna az életéből, de azért érdemes ezen változtatni, mert akkor ez hosszabb távon megtérül, de hogyha az emberből csak ebből meríti az önértékelését, az önbizalmát, az identitását, hogy ő valahol dolgozik, és valaki egy munkahelyen, akkor az nagyon-nagyon esékeny, és nagyon-nagyon bizonytalanná teszi azt az embert, és ezért érdemes az életének más területeire is odafigyelni ahhoz, hogy ez egy komplexebb és több lábon álljon, mondjuk úgy az ő énjének, személyiségének a stabilitása.
Ennek is van egy terápiája? Esetleg fordultak önhöz is ilyen problémával, vagy ilyen ügyben kérték segítségét?
Igen, tehát hogy előfordult már többször, hogy találkoztam ilyen esettel. Tehát alapvetően azért a rengeteg munka és az állandó igénybevétel, és az, hogy valaki állandóan hajszolja magát, előbb-utóbb a szervezete, a mentális egészsége be fogja nyújtani a számlát. Tehát ezt nem lehet végtelenségig csinálni, mert éppen, ha visszacsatolunk ugye a kiinduló gondolatra, hogy Istennek a teremtési rendjében benne volt az, hogy 6 napon át ugye dolgozzák, és 7. napon pedig meg kell pihenni. Ugye ezért van, az Isten eltervezte az ember számára, hogy 6 napig dolgozzon, de 7. nap meg kell pihenni, és ugye a pihenés az nem csak arról szól, hogy nem dolgozok, hanem arról szól, hogy észreveszem a világ egyéb csodáit, dolgait, Istenre is tudok figyelni. És ugye nem csak a vasárnap, hanem egyáltalán az ünnepek is erre valók, hogy az ember az életének egyéb területét és egyéb szépségét is meg tudja látni a környezetében és önmagában is. És hogyha ez kimarad újra, és eltelnek hetek, hónapok, hogy nincs az embernek pihenése, nincsen szabadsága, akkor a konstruktivitása is csökken, feszült lesz, alvászavara lesz, akkor hangulatilag is elromolhat, egy kiégés tünete is jelentkezhetnek, és a produktivitás is tud csökkenni. És nyilván, hogyha az emberi kapcsolatok is leépülnek, akkor még inkább ez az érzelmi, mentális állapot ez nagyon tud sérülni. És nagyon sokszor találkoztam ilyen helyzettel, és sokszor nagyon súlyos mentális zavar is ki tud alakulni egy ilyen eltúlzott túlhajszoltság talaján, és akkor valamikor valóban gyógyszerekre is szükség van, meg terápiára is, de mindig elmondom a kedves klienseknek, pacienseknek, hogy az egy dolog, hogy ebből most ők jobban lesznek, vagy tudnak jobban lenni, meg hogy tudnak segítséget kapni, de viszont nekik is meg kell ezt az élettempót, életét most változtatni, mert kaptak egy jelzést, és hogyha valaki kap egy jelzést, akkor arra figyelni kell. És sokszor ez egy ilyen mentális kiborulás, mondjuk úgy, de van, amikor valakinek ugye a teste egyéb módokon jelez. Sokszor még, ugye ha belegondolunk, azért sokszor egy balesetnek is van lelki üzenet, hogy mondjuk az ember eltöri a kezét, vagy kivegy a bokája, vagy bármi, hogy egy kicsit elgondolkodon azon, hogy ezt a munkatempót kellett végigvinni és ebben élni.
És innen folytatjuk majd hamarosan a beszélgetést dr. Kállai Imre református lelkipásztorral, pszichiáterrel.
Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, folytatódik Látogató című magazinműsorunk dr. Kállai Imre református lelkipásztorral, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgetünk, és hogyha egy fiatal szemével nézünk most így a munka világa felé, az elmúlt években akár már a tanulmányok mellett is megtapasztalhatták sokan, ugye a duális képzések keretében is például, hogy milyen a munkavilága, de hogyha valaki valóban most kapcsolódik be, vagy most kezdi meg életének ezt a szakasztát, akkor mik azok a gondolatok, amelyek így lelkileg megerősíthetik a pályakezdőket? Vagy milyen gondolatokkal találkozott, mik azok a kérdések az ő részükről, amik esetleg felmerülhetnek ilyenkor?
Ugye itt egy kicsit attól is függ, hogy a pályakezdő hogyan, vagy milyen munkában, munkakörben képzeli el magát. Ugye vannak azért olyan szakmák, amelyek valamilyen szinten behatároltak, és ott a választási lehetőség viszonylag kevés. Ennek megvan az előnye, meg a hátránya is. Illetve vannak azért olyan végzettségek, szakmák, ahol pedig ugye nagyon sokféle területen el lehet helyezkedni, és ezeknek a lehetőségeknek a tárháza egyre inkább kiszélesedik, évről évre egyre több a lehetőség, most már ugye az online munkáknak a végezhetőségével, illetve rengeteg minden egyébben, tehát hogy sok minden megváltozott azért már mostanában. És hát ami gondolat eszembe jut, hogy egy kicsit visszautalva a korábban említett gondolatokra, hogy nagyon fontos a fiatalok számára is azt látni, hogy alapvetően a munka, a hivatás, ez nem csak azért van, hogy az embernek legyen pénze, hogy most csak pénzt keressem. Nem csak azért dolgozunk, hogy legyen pénzünk, hogy meg tudjuk venni a mindennapi fontos dolgainkat, illetve hogy legyen lakhatásunk, meg legyen mindennapi kenyerünk, nem csak ez kell, hogy motiváljon, mert nagyon sokunkat sokszor ez motivál, hogy hát muszáj dolgozni, mert hogyha nem dolgozom, akkor nem lesz pénzem. És ez is nyilván része, tehát én ezt nem tagadom is, ez fontos része is, hiszen ezért is dolgozunk, de hogy ha csak ezért, akkor az nagyon-nagyon rossz ízűvé teszi az egész helyzetet. És ebből kifolyólag nagyon sokszor ugye a munkához való hozzáállás sokszor abban is kimerül, hogy minél könnyebb pénzkeresési lehetőséget keres az ember, és akár a munkahelyén is úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy csak tudja le és legyen meg a pénze, illetve eleve olyat keres. És sajnos ugye azért ma az online adta lehetőségek nem csupán az értékteremtő lehetőségek felé teljesedtek ki, hanem azért vannak olyan lehetőségek is a mai online világban, amelyek ugyan szintén foglalkozni kell vele, szintén időt kell tölteni, de az értékteremtési kategória az egy kicsit megkérdőjelezhető azokkal kapcsolatban. Ugye vannak mindenféle képzési kurzusok, amikor ugye az van, hogy akkor alig kell dolgozni, havonta egy órát, és akkor az ember milliárdos lesz, meg biliómos. Nagyon sokszor előfordul az, hogy ugye az online adta lehetőségeken keresztül valaki olyan szolgáltatást nyújt, amely éppen a fiatalságának köszönhetően másoknak kíváncsiságot vagy bármit okoz, és emiatt így reklámok vagy bármit. Tehát, hogy olyan munkalehetőségek is vannak, amelybe bele lehet könnyen futni, amelynek az értékteremtő mi volt, az megint csak megkérdőjelezhető. És éppen ezek ebből fakadnak, hogy az ember azt gondolja, hogy csinálnom kell valamit, hogy legyen pénzem. De hogy ez nem jó kiindulási pont, hanem valahogy ebben az értékteremtő vagy a teremtői küldetésünkben kell megerősödni, fiatalként is, hogy én nem véletlen, ahol én vagyok, és ott nekem jó, hogy hozzátehetek valamit a világhoz, ahhoz a munkahelyhez, ahhoz a csapathoz, és nem csak kivenni akarok belőle, és akkor teljesen másként tud az ember hozzáállni. Szerintem ez az egyik dolog, hogy így a fejünkben jó ezt elrendezni, ezt, hogy én bárhol vagyok, bármit csinálok, és a munka az nem lealacsonyító, az nem olyan, hogy az a szégyen lenne, hanem az egy nagyon fontos dolog, és az ember teremtettségi mi voltához hozzátartozik. És érdemes nyitottnak lenni szerintem mindenféle lehetőségre, mert hogyha nem is képzeli el egy fiatal örökké azon a munkahelyen, vagy éppen abban a munkakörben magát, de tapasztalatnak, hogy egyáltalán megtanulja azt, hogy hogyan viszonyuljon a munkatársaihoz, a főnökéhez, magához, a munkarendhez, az mindenképp jó és előrevívő, és ezért nem kell feltétlenül várni, meg évekig keresgélni a megfelelő munkára, hanem el kell kezdeni dolgozni, ahol van az embernek lehetőség, és közben mindig kereshet, és mindig lehető újabb lehetősége. Tehát itt is egy kicsit a túlzott idealizálása egy munkahelynek, vagy munkakörnek nem vezet feltétlenül jóra, de hogyha az ember inkább egy ilyen értékteremtő küldetésként tekint a munkájára is, és nyitott bárre, akkor sokkal könnyebben megtalálja magát a munkavilágában is, és egyre több lehetőséget fog megtalálni. És ugye szükséges is, hogy az ember kigyakorolja ezt, hogy hogyan tud másokhoz alkalmazkodni, hogyan tudja a saját és mások határait tiszteletben tartani, meg kigyakorolni. Mindenképp ez munkahelyen tud megtörténni, mert mi ugye a pszichiátriai ellátásban sokszor az előzményi adatokból, meg a korábbi dolgokból, mondjuk egy, hogy valakinek hány munkahelye volt, vagy hogy meddig tudott megmaradni egy közösségben, az sokszor informatív az embernek a működéséről, érzelemvilágáról, kapcsolati mintázatairól. Tehát, hogy ez azért fontos, és ez fontos ebben a kitartást is megőrizni, hogy az ember tudjon kitartó lenni egy munkahelyen.
Még ehhez a válaszhoz is kapcsolódva, hiszen néhány olyan elemet már hallhattunk az imintiekben, ami a munkában való kiteljesedést vagy boldogságot is okozva, mégsem bálványozva a munkát, hanem talán itt is az egyensúlyt megtalálva, hogy úgy álljunk helyt a mindennapokban a munkában, hogy értékteremtő munkát végezzünk, és örömöt okozzon nekünk is, hogy mik még azok a szempontok vagy motivációs elemek, amelyek valami mellett egy döntéshozatalban segíthetik az embert, a munkavállalót.
Nyilván a másik oldal is fontos, mert az is egy szempont lehet a munkavállalónak, hogy azért olyan helyen dolgozzon, ahol értékelik, és olyan helyen, ahol tiszteletben tartják az ő határait is, mert a munkavilágában is, ahogy iskolai közegben, de a munkahelyi közegben is az egymásnak a bántalmazása az ugyanúgy jelen lehet, és ebbe is nagyon bele lehet ragadni, és ugye ezt ugye az iskolában ugye bullyingnak mondjuk, munkahelyi közegben pedig mobbingnak, amikor egyszerűen ilyen pszichoterrorba tartják az embert a munkahelyén, és akkor teljesen ilyen beszűkült állapotba kerül, és nem érzi jól magát, és tényleg ez rengeteg munkahelyi stresszt, pszichés tünetet vagy testi tünetet is okozhat. Tehát, hogy azért erre is érdemes odafigyelni azon túl, hogy most az ember mindenképp pénzt kell keresik, és ott kell legyek, hanem arra is kell figyelni, hogy ott legyek, ahol megbecsülnek. Nekem korábban az egyik tanárom azt mondta, hogy nem is feltétlenül szakmát kell választani az embernek, hanem főnököt, amiben van azért valamilyen szintű igazság, mert ahol valakire fel tud nézni, mint húzóerőre, ahol van egy jó csapat, ahol tényleg közösen az előrehaladás és az értékteremtés mentén tudnak együttműködni, akkor az valóban egy nagyon-nagyon feltöltő, kiteljesítő érzés. Tehát, hogy nagyon fontos azért, hogy a munkahelynek meglegyen ez az érzés, hogy az ember szívesen megy be, szívesen csinálja, amit csinál, úgy érzi, hogy hasznos, amit csinál, úgy érzi, hogy értékelve van a munkája, tehát ez mind-mind hozzátartozik, és ez nem azt jelenti, hogy most az ember bálványozza ezt, hanem egyszerűen ez olyan elvárás, vagy egy olyan feltételek, amelyek szükségesek, hogy teljesüljenek, és ha minden mellett az ember így, akkor meg tudja őrizni a kapcsolatait, a szabadidejét, a pihenését, akkor ez egy teljesen jó egyensúly, és ez nem azt jelenti, hogy most bálványozná azt a munkakört, vagy azt a munkahelyet.
És ugye egy akár munkahelyváltásra, vagy karrierváltásra és különböző okok miatt van szükség, vagy lehet lehetőség, akár személyes döntésből, akár egy olyan élethelyzetből kiindulva, hogy olyan körülmények vannak, ami miatt nem feltétlen saját döntés miatt kell váltani. Nyilván attól függően is, hogy miért következik be egy váltás, máshogy éli meg az ember, a személyiség függvényében is, illetve ugye azon okok miatt is, ami miatt ez bekövetkezik. Milyen utakat látott, vagy lát ebben esetleg? Hogy egy munkahelyváltás ugye hogy érintheti az embert?
Hát igen, tehát ez valóban nagyon függ attól, hogy ki milyen, mert vannak olyanok, akik könnyen tudnak váltani, viszont nehezebben tudnak kitartani egy-egy ügy vagy egy-egy terület mellett, és vannak, akik pedig nagyon nehezen tudnak új dolgok felé nyitni és váltani, és viszont nagyon kitartóak egy-egy helyzetben is. Mondjuk egy olyan embernek a munkahelyváltás nagyon nehéz, hogy egy teljesen más közeget, vagy esetleg egy másfajta területet is megtanuljon. De azért azt is kell lássuk, hogy a mai világban már egyszerűen annyira sok az információ, annyira nagy a technológiai fejlődés, hogy ez valamilyen szinten óhatatlan, még ilyen klasszikus szakmákon belül is, hogy ott is muszáj váltani és tanulni, és új dolgok felé nyitottá nyitottá válni. Még az én saját szakmámban is a pszichiátriában, gyermekpszichiátriában az elmúlt évtizedben is azért vannak olyan fókuszváltások bizonyos betegségek állapotok felé, amit majd meg kell újra tanulni, és egy kicsit szemléletben is változtatni kell ahhoz, hogy az ember tudjon lépést tartani a társadalmi változásokkal és kihívásokkal, hiszen a pszichiátriai betegségek és zavarok azok erre is mindig rezonálnak és lekövetik ezeket a változásokat. Tehát muszáj mindig nyitottnak lenni és tanulni. De a váltás azért az mindenkinek alapvetően nehéz, de hogy ezt is egy kicsit el kell raktározni az embernek önmagában. És megint csak ugye visszautalunk, hogyha az ember ezt egy kicsit az életében a munkakérdését a helyén tudja kezelni, és nem egy bávány szoborként állott az életében, amely megdönthetetlen és amely csak az lehet, akkor sokkal könnyebb a váltás. Hogyha van egy ilyen alap gondolat bennünk, hogy eddig is meg tudtam ezt csinálni, amit csináltam, eddig is képes voltam rá, most, hogyha új utakra kell mennem, akkor ezután is képes leszek rá is, és meg fogom tudni csinálni. Nyilván bele kell tanulni, de fog menni, és ugye az új dolgokban nem csak rossz dolgok lehetnek, hanem éppen, hogy jó dolgok is, mert sokszor, amikor váltunk, akkor olyan területek, lehetőségek mindennek meg előttünk, amelyekre az előtt nem is gondoltunk volna.
És hogyha eljön a nyugdíjkorhatár valakinek, akkor azt is ugye többféleképpen élik meg.
Igen, hát érdemes ebben sokféle szempontot előtérbe helyezni. Hát érdemes a nyugdíjra készülni, én azt gondolom. Bár én viszonylag távol vagyok még tőle, így emberileg nézve, de érdemes azért, aki esetleg közel van hozzá, érdemes erre készülni. Érdemes átgondolni, hogy majd mit fogok csinálni akkor, amikor nem kell minden nap 8 órát dolgoznom, vagy akár többet is. Tehát, hogy egy ilyen készülés azért, azt gondolom, hogy mindenképp fontos. Érdemes arra is gondolni, hogy az a hely, amit én betöltök, akkor az esetleg be legyen töltve olyan emberrel, aki arra alkalmas. Tehát arra is készülni kell, hogy legyen majd valaki, aki azt a feladatot elvégzi, amit én eddig elvégeztem, mert az is egy jó érzése tud lenni az embernek, hogy át tudja adni. Mert hogyha mindig abban a önmegtévesztő állapotban vagyunk, hogy egy dolgot csak én tudok ellátni, és pótolhatatlan vagyok, és majd, ha nyugdíjba megyek, akkor majd megtudják, hogy milyen rossz, de ez sajnos nem lesz igaz, mert mindenki pótolható, akárhogy is nézzük, és ezért nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen alázat, meg egy ilyen önreflexió bennünk, hogy hát egyrészt készüljünk is, egyrészt lássuk meg azt, hogy ki az, aki esetleg tud követni ezen a ponton, vagy ebben a munkában, vagy munkakörben. És az is fontos, hogy meg kell találni olyan aktivitásokat, amit az ember még el tud végezni, akár nyugdíjasként is, vagy nyugdíj mellett, akár a családjában, családi segítség, akár esetleg más olyan terület, amiben kiteljesedését vagy a hasznosságérzését meg tudja találni, akár tanulhat is, ugye vannak, akik elvégeznek egy életszakaszt, egy munkát, egy karriert, és utána pedig tanulnak valami új dolgot, az is nagyon feltöltő is, és lehetőségeket adó tud lenni. Ugye rengeteg olyan aktivitás van, akár gyülekezeti élet, akár egy karitatív munka, amely szintén nagyon sokat tud segíteni abban, hogy az ember nyugdíjasként is értékesnek, hasznosnak érezze magát. És hát ugye Isten előtt leginkább az számít, hogy mi ő vele kapcsolatban legyünk, és ő belőle meg tudjuk tapasztalni azt, hogy bármilyen élethelyzetben is vagyunk, számára értékesek vagyunk, és számára mindig fontosak, és az is tud adni egy olyan stabilitást, amely esetleg a hirtelen jövő nyugdíjas években is meg tud tartani.
Hogyha még a gyermekekről szólhatunk így beszélgetésünk végéhez közeledve, ugye az ő életükben, életüknek ott a kisgyermek vagy fiatal felnőtt kori életszakaszban, ugye a tanulás, a munka. Lehet, hogy egy hosszabb beszélgetés keretében is tudnánk szólni a megfelelési kényszerről, hogyha még ezt a fogalmat behozhatom itt ebbe a beszélgetésbe, akár a gyermekek, vagy akár felnőttek részéről, hogy ezzel kapcsolatban mik lennének azok a legfontosabb gondolatok. Ugye itt is, ha indulunk onnan, hogy mik azok a jelek már, amikor feltételezhető, hogy valaki ilyennel küzd, milyennek az útja, milyen terápiája van esetleg. Nyilván most csak olyan néhány gondolatot kiemelve, amit ebbe a beszélgetésbe is itt beleférhet, itt gondolatébresztőnek.
A gyermekeknél nyilván szorongásos tünetekben jelenik meg sok esetben a teljesítménykényszer, vagy legalábbis én a mindennapi klinikai gyakorlatban találkozom olyan szorongásos tünetekkel, amelyeknek a hátterében sokszor a tanulmány megfelelési kényszer, tanulmányi megfelelés, teljesítményszorongás van, és az egy valóban nehéz és sokszor bénító és megterhelő dolog lehet. Hát nagyon fontos családban itt is a nem teljesítmény mentén együtt töltött idő, és a szülőknek nem csak beszélni arról, vagy nem csak mondani azt, hogy a gyermek bármilyen teljesítmény mellett is ugyanúgy a gyermek, és ugyanúgy értékes, és ugyanúgy szerethető, hogy ezt a gyermek érezze ezt a biztonságot. Mert ugye a teljesítménykényszernek azért van egy ilyen családi oldala is, természetesen van egyéni változó is, mert azért ez kell egy hajlamosság is, vagy egy ilyen lelki alkat. De azért, hogy a családban is nagyon fontos, tehát nagyon sokszor van az, hogy teljesítménykényszerrel találkozom serdülőnél, vagy gyereknél, és akkor ugye a szülő mondja, hogy hát mi nem mondjuk neki, hogy tanuljon. Persze, én ezt el is hiszem, és ez valóban így is van, de ugye a gyerek azt látja, hogy a családban viszont a teljesítmény az egy norma, tehát hogy mindenki dolgozik, mindenki teljesít, mindenki nagyon precíz, mindenki nagyon oda teszi magát, és nyilván a gyerek nem kimondottan, de mégis azt érzi, hogy neki is ezt kell teljesítenie. Tehát hogy nagyon fontos, hogy a családi közegben ezt ne csak kimondjuk, az is nagyon jó, hogyha már kimondjuk, nem, hanem hogy közösen is fel tudjuk ismerni, és tudjunk a családban olyan időt együtt tölteni, ami nem a teljesítmény köré szerveződik, hanem egyszerűen csak tudjuk jól érezni magunkat biztonságban, és a gyereknek azért ez egy nagyon nagy plusz is. És nyilván terápiás lehetőség van pszichológussal, pszichoterápiát folytatni, ugye esetleg, hogyha olyan szintű az a szorongás, hogy már vegetatív testi tünetei is vannak, akkor felmerülhet esetleg gyógyszeres kezelés is, de hát ebben vannak lehetőségek, de hát ugye ez attól függ, hogy éppen milyen az a helyzet, vagy milyen az egyéni változó.
Itt milyen testi tünetekre gondolhatunk esetleg?
Gyermekek, serdülők esetén nem fejlődött még ki teljesen személyiség az érzelemvilág, és nem pont úgy tudják megélni, vagy kimondani az érzéseiket, mint a felnőttek. Sokszor felnőttek se tudják, de alapesetben ezért nagyon sokszor testi tünetekben jelentkezik mondjuk egy szorongás, fejfájás, torokszorítás, mellkasi fájdalom, szívdobogás érzés, nehéz légzés, esetleg székrekedés vagy hasmenés. Tehát, hogy ilyen tünetek, hogyha rendszeresen jelentkeznek, sokszor teljesítményező iskolához kötődően, akkor érdemes a gyerekre egy kicsit jobban odafigyelni, és ha szükséges, akkor esetleg szakember segítségét kérni, hogy így tudjuk őt segíteni ebben a kérdésben. És nagyon sokszor a felnőtt korban is visszük magunkkal ezt az alapélményt, hogy akkor vagyok értékes, hogyha teljesítek valamit, akkor vagyok elfogadható, hogyha van valamilyen teljesítmény mögöttem, akkor vagyok szerethető, hogyha valamit leteszek az asztalra. Ami nyilván részben igaz, tehát nem akarok egy ilyen utopisztikus világot mutatni, hogy azért ez nem így van, hiszen ha vannak gyerekeink, azért örülünk, hogyha jól tanul, örülünk, hogyha jó eredményeket hoz, örülünk, hogyha jó sikerül egy verseny, tehát ez azt gondolom, hogy ez egy teljes helyén való dolog, csak az a rossz, amikor gyerekként is, meg felnőttként is azt éljük meg azt kapjuk, meg mi is azt adjuk a környezetünk felé, hogy csak akkor értékes egy ember, vagy valaki, hogyha teljesít, vagy hogyha bármit is megtesz. És ugye éppen ez, hogy Istennek a szeretete, ugye az agapé szeretet, amit az Új Szövetségben újként hoz az Új Szövetség páli teológiája, hogy ez egy feltétel nélküli szeretet. Tehát az Isten feltételek nélkül fogad el, és feltételek nélkül szeret, és feltételek nélkül ott adta oda önmagát. És hogyha ezt a feltétel nélküli szeretetet meg tudjuk tapasztalni ilyen vertikális vonalon, akkor talán sokkal könnyebb megélni is mások felé, ezt így horizontálisan, tehát a mindennapi kapcsolatainkban, és talán sokkal könnyebb ezt el is fogadni másoktól. És azért nagyon fontos, hogy legyenek azért olyan kapcsolataink, akár Istennel való kapcsolatunkra, vagy emberekkel való kapcsolatunkra gondolunk, ahol azt érezzük, hogy megtapasztaljuk ezt a feltételek nélküli elfogadást, biztonságot, és biztonságban érezhetjük magunkat abban a kapcsolatban.
Ugye beszélgetésünk elején a Bibliából a munkához kapcsolódó gondolatokat említett nagy tiszteletű úr. Most itt beszélgetésünket zárhatjuk esetleg egy olyan bibliai üzenettel, ami így az elmúlt órának a beszélgetéséhez kapcsolódik.
Jézus Krisztus mondja, hogy mit ér az embernek, hogyha az egész világot megnyeri, lelkében pedig árt val. Valahogy egy kicsit ez jutott eszembe, így talán a karrier meg a munkának a bálványozása mellett, hogy lehet sok mindent elérni a munkaterületén, lehet sok mindent elérni anyagi téren, de hogyha az életünk egyéb területei teljesen, úgymond leépülnek, mert nem marad más az életünkben, csak ez a munka és teljesítmény orientáltság, akkor ez valóban felteszi a kérdést, hogy ez mit ér. Ezért fontos figyelni erre a krisztusi intelemre, hogy az életünk sokkal több annél, mint hogy csak dolgozzunk.
Dr. Kállai Imrének, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorának, felnőtt és gyermek pszichiáternek köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy műsorunk vendége volt.
Én is köszönöm, áldás békesség.
Kedves hallgatóinknak köszönjük a megtisztelő figyelmet, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt órában, további szép napot, kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, viszonthallásra.
Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
Stepped out into time.